Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
Svéd Szent Brigitta, özvegy rendalapító. Brigitta édesapja Legmann, azaz törvénykezési joggal fölruházott földesúr, illetve törvényszéki bíró volt, s mint ilyen az egyik tartományban a Ting, azaz legfőbb bíróság élén állt. Anyja rokonságban állt Svédország egymást váltó királyi családjaival. Brigitta 1302-ben született Finnstadtban, és mindössze 9 esztendős volt, amikor már mély vallásos élményei voltak. Gyermekkorára sötét árnyként borult édesanyja halála, 11 esztendős volt, amikor édesanyját elvesztette. Míg férjhez nem ment, szigorú nagynénje felügyelete alá került, aki egy éjjel azon kapta, hogy ott térdel a feszület előtt. Kemény télen, dermesztő hidegben, éjfélkor fölkelni, csupán imádkozni, ez nem fért a fejébe, és Brigitta exaltáltságának jeleként értelmezte, amire oda kell figyelnie. Így aztán jól elverte, és több házi munkát adott neki, hogy kijózanodjon, és a jövőben kerülje az efélét. Ebben a nehéz időben talált rá először Krisztusra, aki tudta, mi a szenvedés. Brigitta hamar fölfogta az összefüggést az emberi bűn és a megalázódás, valamint a Krisztusban elnyert kiengesztelődés és a kegyelem között. Egy alkalommal annyira hatással volt rá egy prédikáció, mely Jézus szenvedéseiről szólt, hogy amikor egy feszület előtt imádkozott, hallotta a hangot. Nézz ide, mennyi sebet ejtettek rajtam. A kislány egészen kétségbeesve fölkiáltott. Ó, Uram, ki tette ezt veled? És kapta a választ. Azok, akik megvetnek és megfeledkeznek arról, hogy szeressenek. 13 éves korában férjhez adták, jól lehet kolostori életre vágyott. Házassága első 2 évében önként vállalt megtartóztatásban élt, ami részben fiatal korával, részben korai Isten élményeivel magyarázható. Maga az Úr Krisztus nyugtatta meg állapotának szent volt a felől. Egy alázatos és jámbor asszony kedvesebb nekem, mint egy gőgös szűz, s egy istenfélő életet élő asszony ugyanúgy szolgálhat nekem, mint egy tiszta és alázatos szűz. Ha 2 lélek a szeretetben egyé lesz, és Isten dicsőségére gyermeket hoznak a világra és nevelnek föl a lelki templomban, melyet szeretetük épített nekem, én ott vagyok harmadikként. 8 gyermeket adott férjének, Ulf Gudmarssonnak, aki szintén Legmannak volt a fia, és később maga is Legmann lett. A háztartást és gazdaságot meglehetősen nagy birtokuk volt, maga Brigitta vezette, és közben nem csak azt tanulta meg, mit jelent a házasszonyának és családanyának lenni, hanem azt is, hogyan kell mindeközben a maga akaratáról egészen lemondani. A jótékonykodásban ezt az elvet követte. Minden, ami több, mint amire az embernek szüksége van, fölösleg, amit meg kell osztani. Érthető módon vendégszeretete nem ismert határokat. Főleg olyanokat fogadott, akik részéről nem számíthatott viszonzásra. Naponta 12 szegény evett az asztalánál. Támogatott kórházakat, és ezekben maga is ápolta a betegeket, templomokat és kolostorokat. Egy alkalommal az intézője szemére vetette bőkezőségét, kijelentve, hogy így nem mehet tovább. Brigitta azt válaszolta, addig kell adnunk, amíg van miből, hiszen a mi úrunk is nagy lelkű adakozó. Pártolom a szegényeket, hiszen nincs más vigaszuk. Férje halála után Brigitta leköltözött Rómába. Háza Piazza Farnese-n éveken át nyitva állt az északról érkező zarándokok előtt, akiknek lehetőséget teremtett arra is, hogy anyanyelvükön gyónhassanak és kapjanak feloldozást. Mindemellett szívében a kolostori élet eszménye, a Krisztussal és Máriával való közösség foglalta el a legfőbb helyet. Sokat fáradozott, hogy Európa uralkodóit kibékítse egymással, a pápát pedig rábírja, hogy térjen vissza Avignonból Rómába. De annak érdekében is sokat tett, hogy a püspökök és papok változtassanak életmódjukon. A fennmaradt forrásokban tükröződik személyiségének színessége, sokoldalúsága. Amikor Stockholmba hívták főudvarmesternőnek, nem volt kedvére az udvari élet, de fölismerte feladatát. A lelkére kell beszélnie a gyenge jellemű második Magnus királynak, aki könnyelmű, kicsapongó életet folytatott, uralkodói kötelességeit pedig elhanyagolta. Amikor Dániával szemben a király eladósodott, s ezért súlyos adót akart kiróni, Brigitta két fiával, Kárlal és Birgerrel elébe járult, és így beszélt. Uram, ne tedd, inkább itt a két fiam. Ajánld fel őket túszul, még meg nem tudod fizetni, amivel tartozol, és ne sértsd az Isten alattvalóidban. Csak hamar látnia kellett azonban, hogy az udvarnál tehetetlen, hazatért tehát. Akkor egy nap elragadtatásában hangot hallott. Asszony, hallgass rám, én vagyok az Úr, a te Istened. Tudd meg, hogy nem csupán miattad beszélek, hanem az egész kereszténység javára. Te leszel a szócsövem. Menj vissza az udvarhoz, de nem mint udvarhölgy, hanem mint Isten prófétája. Brigitta kopott vezeklő öltözetben jelent meg az udvarban. Csodálkoztak rajta és gúnyolták. Ő viszont ostorozta az uralmon lévők visszaéléseit. Elítélte a rabló lovagokat. Fölszólalt az ellen, hogy robotot követelve megszentségtelenítik a vasárnapot, és minden más módon sértik az emberi méltóságot. A királynak szemére vetette, hogy amikor a parasztokra súlyos adót vet ki, úgy tesz, mint egy útonálló, aki kifosztja a vándorokat, és elnézi, hogy országa partjainál a hajótöröttektől még megmaradt holmiukat is elrabolják. Amikor Magnus király háborút akart indítani Oroszország ellen abban a reményben, hogy így kilábal a bajokból, arra kérte a próféta asszonyt, hogy vesse latba a tekintélyét és lelkesítse a népet. Amikor Brigitta ezt visszautasította, a királyi udvar még inkább ellene fordult. Egyik reggel a király e szavakkal fogadta. Hadd hallom, ma éjszaka mit álmodott rólunk az én kis unokahúgom. Erre az udvaroncok nagy hahotával válaszoltak. Mások bolondnak, bűbájosnak, boszorkánynak nevezték. Egy nemes ember, amikor arra ment az utcán, háza ablakából a nyakába zúdított egy tál szennyes vizet. Brigitta azonban a sok megaláztatás után is világosan megmondta az Oroszországban megsemmisítő vereséget szenvedett királynak. A katonáid azért vesztek oda, mert hódító céllal küldted őket a csatába. Miután 1372-ben elzarándokolt Jeruzsálembe, a kapott kinyilatkoztatásokat a Revelation című könyv 7 kötetében írta le. Jézus szenvedéseinek leírásakor Brigitta azonosult Máriával. 1373-ban ért véget földi élete. Halálakor mellette volt gyóntatója is Katalin, Karin nevű leánya, aki nyomdokaiba lépett, és azt a kolostori életmódot választotta, amelyet Brigitta megálmodott. Holttestét oly nagy kegyelettel szállították haza Svédországba, hogy az már a szentet megillető tisztelet jelének volt tekinthető. Amikor Brigitta holttestét Vadstenában öröknyugalomra helyezték, ez megadta az utolsó indítást ahhoz, hogy itt kolostor létesüljön. Katalin elhozta az 1370-ben kelt bullát, melyben 5. Orbán pápa meghagyta Linköping püspökének, hogy Vadstenában építsen 2 kolostort, egyet a nővéreknek, egyet pedig a paptestvéreknek. Az építkezést 1371-ben kezdték meg, azon a területen, amelyet még Brigitta ajándékozott birtokaiból a 2. kolostor számára. 1375-ben Katalin visszament Rómába, hogy hazája kívánságának megfelelően kérje édesanyja szenté avatását és a kolostor szabályzatának jóváhagyását. Ebből a régi kolostorból csak részek maradtak fenn, de a templom a régi fényében áll, és tanúskodik építtetőjének Brigittának elgondolásairól. Itt nyugszanak Brigitta hambai is. Körülötte gyertyák égnek, és a virág sem hiányzik mellőle, mert Brigitta még ma is nagyon népszerű egész Svédországban. Minden évben megülik ünnepnapját. Számtalan kórház, otthon és menhely viseli a nevét, és egy protestáns Societas Sainte Brigitte ápolja kultuszát és gondozza az örökségét. Svédország patrónája, Svédország legnagyobb asszonya, aki egyike hazája a legkedveltebb leányainak, és azzal dicsekedhet, hogy egy protestáns népnek a nemzeti szentje.